58. 9-szer vesztett értékéből a vellón, ez az ezüstből és részből ötvözött pénzdarab. Lassan egészen kivonta a nemes fémet belül a királyi pénzverő műhely, majd rendelet szerint mindenkinek be kell szolgáltatni pénzét, csak fele értékben kapta vissza a felül bélyegzett pénzdarabot. Végül csökkentették az érme súlyát. Mindannyiszor a király ünnepes dekrétumban ígérte, hogy ez valóban az utolsó pénzrontás. Kövér vegyik szatériájában empleomániának nevezte a spanyol hivatalnok had, felduzzasztott a seregét. 100 000 főre becsülték az adószedők hadát, amely elárasztott a Spanyolországot. Mindent megadóztattak, minden cikre dézsmát vetettek ki, minden tanácsos azon törte fejét, hogy milyen új adóval érdemelje ki feletteseinek megelégedését. Elsősorban a parasztokat terhelt az adóprés. A gabon árát rendelet szabta meg, halálbüntetés terhe mellett nem kérhetett búzájáért többet a paraszt, akár jó, akár inséges esztendő következett. Ám a kufár, aki felvásárolta, zsoldjában tarthatta a pékeket. A gabonát tilos volt egyik tartományba, másikba szállítani. Az egész hispán élet tele volt ilyen tilalmakkal. Halálbüntetés arra is, aki rezett csempész az országba, és ezt titkon pénznek vereti fel. Ennek ellenére oly mértéket öltött a csempészés, hogy a kincstár haszna egyre zsugorodott. Egy-egy ilyen pénzrontás hasznát felemésztette egyetlen ünnepség. Fogadások alkalmával az volt a cél, hogy elkápráztassák az idegeneket. Míg a vellón eredeti értékének hatodára csökkent, ebből a nyomorúságból tőkét kovácsoltak a kikötővárosokban megtelepedett olasz kufárok. Kihasználtak a pénz elértéktelenedésének tragédiáját, és hatalmas vagyonokat halmoztak fel. A parasztokat helyhez kötött a törvény. A nyomor viszont a cigányok közé kergette a jobbágyokat, akik végig vándorolták az egész félszigetet a maguk nomád módja szerint. Így a rendelet 6 évi gályarabságot helyezett kilátásba azoknak, akik cigányok közé keverednek, nyelvükön beszélnek, ruhájukat viselik. A csökkenő népesség elárult falvak mementója hangzott a kárvalott adószedők beszámolóiból. A kancellária igyekezett a kolostorba özönlés is megakadályozni, ezért viszály kezdődött a kormány és a római kúria között. Hőfelségének engednie kellett. Nem lehetett korlátot szabni azok elé, akik a világi munka és családalapítás helyett az úr szőlőjét kívánták művelni. Ugyanilyen szálka volt a kormány szemében az írás-olvasás szenvedélye. Ez fellobbantja könyv szomját, s a legnyomorultabb rétegek gyermekeit is elindítja a kielégíthetetlen ambíciók felé. Egyetlen biztos pénzforrásként a meghódított tartományok és gyarmatok szerepeltek. Az ezüstflotta érkezés országos tedeum követte. A vérszegény test hirtelen friss táplálékot kapott, amely ideig óráig felüdítette. Nápolyból, Szicíliából, Lombardiából, Flandriából vegyesen érkezett pénz és áru. Annak az alkirálynak lett legnagyobb becsülete, aki minél tökéletesebben tudta kezelni az adóprést, és megbénítani a helyi, hagyományokhoz ragaszkodó urak és tanácsosok védekezését. Így történt, hogy az úr 1647. évének júliusában Arcos hercege, Nápoly alkirálya úgy döntött, adót vett ki a városi piacra kerülő gyümölcsre, mert főként Puzzoli környékéről hoztak be szekereken a gazdák. Nyári időben ugyanis ez volt a kisnép fő tápláléka. Hajnalban megjelentek a piacon az adószedők. Amikor beérkeztek a szekerek, már várták őket, spanyol katonákkal együtt előre kérték a kirakott gyümölcs mázsája után az adót. A váratlan eset felkavart a piac nyugalmát. Már az első adószedések sem mentek simán, a felingerelt piaciak hangosan kiáltoztak. Holnap nem hoznak be több gyümölcsöt, és azt követelték, hogy a kofák, akiknek eladták árajukat, térítsék meg a rájuk kivetett adót. Egy asszony jött a nápolyi kikötőből karján gyerekkel. A gyerek formája tűnhetett talán fel az adószedőknek, mert megtapogatták a gyermeket tartó párnát, és megérezték, az asszony gyermek helyett kis lisztes zsákot szorongat. Már oda is álltak a spanyol katonák a fiatalasszony mögé, bevitték a vámőrségre, ahol sommás büntet is rúgtak rá. Röviden utóbb kötött ki csónakjával az asszony férje, Tomázo Agnello, a halász, akit ezen a környéken mindenki ismert. Mazaniellónak nevezett. Világos szemű szőke, még fiatal halász volt, bőbeszédű, színes fantáziájú, ezért a város ünnepen ő vezette a halászok csapatát. Erre júliusban került sor, amikor jelképes várvívást rendeztek a karmeliták előtt épített papírfalú vár körül. Mazaniello egyszer tudta meg felesége balsorsát, s a gyümölcsadó hírét is. Ezekben a napokban Odoátról, Sziciliából érkező híreket hallottak a tengeri emberek arról, hogy ott kastélyába zárta felkelt nép az alkirályt, aki erre elengedett mindenféle új adót. Mazaniello kiváltotta feleségét az adószedők rabságából, közben érlelődött bosszúja. Elkeveredett a kofák közt, szava átfűtött az egész piacot. De ezen a napon még nem történt semmi jelentős. Az alkirály palotába lefutó hírek arról számoltak be, hogyha némi nehézséggel is, de sikerült beszedni az adót. Éjszaka hatalmas robbanás verte fel a környékbeli házak nyugalmát. Tűztenger közepette, levegőbe repült a vámőrség háza. Az éjszakában nem lehetett persze látni, kihordott puskaport alá, kigyújtotta meg a kanócokat. Hajnalra már csak a ház szenesedő parázsa revesedett a korán tűző napsugaraiban. Az alkirály első szava. A nép keserüli meg, hogy felrobbantották, majd újraépítik. Vasárnap volt, a hét legerősebb napja a gyümölcspiacon. Megjelentek az adószedők, 5 ezüstöt kértek, minden mázsa gyümölcs után. Mint hogy nem ment minden úgy, mint a kezes bárányok esetében, a vámosok maguk álltak a mázsaláshoz. Erre elvesztették türelmüket a pudzoli parasztok. Kikapták a kosarakat a hivatalosok kezéből, égtelen lárma támadt, mire megjelent Mazaniello fütykösöket forgató halászaival. A városi tanács már tudott a forrongásról, az egyik hivatalos csittatani próbálta a népet, de őt is megdobálták barackokkal s almával, míg a vámosok fulladoztak a fejükre szorított kosaraktól. Egyre többen gyűltek össze a kulverasokból, gyümölcshelyet kövekhez nyúltak, kiásták az utcaköveket, előrángatták a gyümölcsös kocsikat, és szekérvárat építettek maguknak, emögé sáncolt el magát Mazaniello a pudzoliakkal. Itt a szekér táborban hirtelen szervezkedni is kezdtek a feltelők. Mazaniello vezérségét senki nem vonta kétségbe, mögéje szegődött egy Genonino nevű vágás diák. Hírek érkeztek a városból. Az alkirály tanácskozásra hívta a nápolyi hercegeket. Ezek azt tanácsolták, törölj el a gyümölcsadót, csillapítsa le így a felháborodást. A hír olaj volt a tűzre. A szekérvár népe kiözönlött, valaki lovat szerzett, Mazaniello alá, elindultak sok ezres tömegre dagadva az alkirályi palota elé. Arcos nem mert előbújni. Így Caracciolo herceg jött az erkélyre, ő hajlandó volt lejön az utcára is, s Mazaniellóval tárgyalásba ereszkedni. A nagy úr leérkezett brokátköpenyében, egy asszony darab kenyeret dugott orra alá. Embernek vagy kutyának való étele ez, hadd halljuk, mi a véleménye. Bizony, ezt alig ha eheted meg. A nápolyi herceg megígérte, hogy rövidesen eltörlik a gyümölcsre és a borra kivetett adót. A tömeg vérszemet kapott, hangosan követelte, a lisztre is terjesszék az adómentességet. Ne történhessék olyasmi, mint ami Mazaniello feleségével tegnap megesett. A tömeg egyre fenyegetőbb volt. Caracciolo titkon üzent az alkirályhoz, igyekezzék menekülni. De Arcos most mégis kiállt az erkélyre, spanyolul szitta az elégedetleneket. Erre elfogyott a maradék türelem is. Nekivetették magukat a bronzkapunak, bezúzták, a tumultusban Caracciolo is megsebesült. Az alkirály hátsó kapun próbált menekülni a kapucinusokhoz. Magára húzta a köppenyét, s gyalogszerrel szedte ő kegyelmessége, lábait, de a nép felismerte, körülvették. Néhány spanyol nemes segítségre sietett, Mazaniello már karddal kezében ott termett. Arcos szintora szöktették fel. Egy ágosan rendi barát utána kapott, lecibálta. Végül is a spanyol muskétások, mert a felkelt népnek nem volt fegyvere, nagy nehezen bejuttatták a kapucinusokhoz az ájuldozó alkirályt. A nép erre a zárdát kezdte ostromolni. Elterjedt a hír, a spanyol urak ide rejtették kincseiket. Hatalom kicsúszott a hatalmasok kezéből, nem maradt más remény az alkirály számára, mint csak Filomarino, a bíboros érsek. Az egyház fejedelem nem szerette a spanyolokat. üzenetet küldött az alkirályhoz, melyben tanácsolja saját érdekében, dekrétummal töröljen a nyomasztó adókat. A nép várt, élen a bíborossal, míg a kolostorba ki nem érkezett az okmány pecséttel, kézjeggyel, aláírásokkal. Sokkal ezután is folytatni kívánták az ostromot. Filomarino kiadta a jelszót, hagyják békében a kolostort, s inkább induljanak el, lerombolni az összes vámházakat, hiszen ezekre nem lesz többé szükség. A felkelők egy része mégis a palota elé vonult, itt csetepaté kezdődött a spanyol őrséggel. Ez alatt az alkirának sikerült nagy ügyjel, bajjal, családjával együtt a Castelnuovo várának básái, ájusorai közé menekülni. Következett Nápoly félelmes éjszakája. A nép végigjárt az utcákat, felégette az adószedők házait, s néhány fej a lándzsák végére került. Az adószedők házai lángban álltak, de a tömeg nem nyúlt semmihez. A holmikat a terekre hurcolták, s ott mágiákat raktak belőlük. A bútorokra lőport hintettek, ez megsokszorozta szüntel robbanásaival az éjszaka veszedelmét. Következtek a fegyverkovácsok, a nép puskákat, pisztolyt, acélkardokat akart. Egy parti erődből 5 kerekes ágyút zsákmányoltak. A férfiak milíciákba szerveződtek, Mazaniello nevét már egyre gyakrabban úgy emlegették Tribunus, vagy a népkapitánya. Genoino járt mindent a vezér nyomában. Ő szervezte a felkelést, jelszavakat dobott a tömegbe. Majd üzent azokhoz, akikről tudta, hogy a spanyoloknak vagy az alkirálynak ellenségei. A kapicunusok előtt tartotta a tribún első beszédét. Haragja Arcos ellen fordult. A spanyol királyt nem támadta. Szabadok akarnak lenni. Emberhez méltó életet követelnek. Hangja csengett, a lobogó hajú izzó szemű, szép arcú halász a tengeri emberek szavával nyerte meg a tömeg szívét. Az alkirály a Castelnuovo-ban számba vette megtépázott zsoldosait, közben július 8-ára virrattak. Az éjszaka alatt Nápoly egész környéke fegyverben állt, beőzönöttek a városba parasztok és a tengeri emberek. Mazaniello nevével lángolt a felkelés, kaszák, csíp, hadarók, szöges botok voltak a fegyverek. A külvárosok népe puskaporos hordókat görgetett, a lőtéren opsitos katonák oktatták a muskéták kezelését. Az alkirály követeket küldött a felkelőkhöz, akik már nem adtak hitelt a tegnapi dekrétumnak. Genoino felvilágosította a vezéreket, az alkirály mindig hivatkozhatik arra, hogy erőszakkal csikarták ki kezek közül az okiratot. Újabb tárgyalások kezdődtek. Ezeket Diomedes Carafa herceg vezette, akit úgy ismertek, mint a súlyos adók ellenségét. Diomedes annyit ígérhetett meg, hogy ezentúl a pékek jobb kenyeret sütnek a népnek, és nem kell fizetni a gyümölcsadót. Genoino vette át a tárgyalások fonalát. A történelembe vett idézetekkel bizonyította, hogy Mazaniello, Meninius Agrippa korának tribunusaihoz hasonlatos, és ő csak akkor egyeznek meg az alkirállyal, ha az ünnepélyesen biztosítja a nép és a nemesség teljes egyenlőségét. Carafa ígért mindent, ami tőle tellett, végül is dolga végezetlenül keveredett ki a tömegből, s jutott vissza a várost fenyegető Castelnuovo-ba. Genoino a tribunus rendeletét olvasta, adószedők, csalóbírák, hercegek névsorát. Mazaniello egy ledöntött őrház romjaira állt, s hangja harsogott a tömeg felé. Pokolba vérszívókkal! Visszhangzott, megindult, feltartóztathatatlan áradatban a kijelölt paloták felé a felkelők serege. A dominikánusok igyekeztek gátat vetni a népharagnak. Kijöttek kolostorokból processzióban, égő gyertyákkal. Pokolba az inkvizícióval! Dörgött a zsolozsmákra a válasz, a barátoknak vissza kell fordulniuk a kolostor falai közé. Mindent mágjára vetettek, míg fegyveresek vigyáztak arra, hogy egyetlen köntös, aranypénz, ékszer se tapadhasson senki kezéhez. Szőnyegek, fali kárpitok, képek vándoroltak a drágaságok temetőjébe. A házak égtek, mint a elemi tűzvész tizedelni a város legszebb épületeit. Az istálokban leszúrták a legdrágább lovakat. Parkok fáit tépték ki gyümölcsel együtt, azok is odavesztek a lángokban. Akiknek nevét Genoino felolvasta, már percek múlva tudták, ha életüket akarják menteni, menekülnek a Castelnuovo-ba. Itt a bástyákról láthatták, felfut a vörös kakas a háztetőkre, végig szalad a párkányokon a láng. Ezen a napon 40 magánpalota vált üszökké és porrá. Félrevett harangok zaja, lárma, puskaropogás közepette jelent meg Diomedes herceg, mert nem bírta nézni a pusztulást. Az alkirály nevében ünnepélyes hangon hirdette, hogy eltörölnek minden adót, amit nem a jó királyok hoztak, és 5. Károly óta szakadt a nép vállára. Tegnap óta változott a kép. Nem kellenek hercegek. Mazzaniello felugrott a lóháton ülő karafához, lerántotta hajánál fogva a földre, ott leteperték, megkötözték. Ez volt a jelképes pillanat. Mazzaniello a halász megmerte ragadni egy herceg üstögét, akit nem gyűlölt senki a tömegben. Nem kiáltottak rá halált. E pillanat lobbant forradalommá a rögtönzött felkelés. Diomedes percek múlva a karmeliták cellájában elmélkedhetett a sors forgandóságáról szoros őrizet alatt. Ám valamikor váltották az őröket. Egyikük busás jutalom ellenében kinyitotta ki sajtót, lovat szerzett, és az éjszaka leple alatt karafa elmenekült. Másnap ütközetre került sor. A környékbeli helyőrségeket Nápolyba rendelt az alkirály, a milícia népe a város határában megtámadta zsoldosokat, majd lefegyverezte őket, megrohonta az arzenált. Újabb fegyvereket zsákmányoltak. Mazzaniellónak 10-szer annyi harcosa állt már fegyverben, mint amennyi spanyol védte az alkirályt. Este újabb 63 palota halálát mondta ki a nép. Ám az oktalan pusztítás ellen fellázadtak az asszonyok. Nem bírták nézni, miként hamvadnak el az áhított jószágok, amelyek oly gyakran kísértették álmukat. Lazult a rend, az éjszaka sötétségében feltűntek a kikötő örömlányai. Mazzaniellónak tüzérsége is volt, de arra nem vállalkozhatott, hogy a Castel Nuovót megostromolja. De a másik erődítmény Sant'Elmo kastélyát követelte, amikor az érsek közvetíteni igyekezett. A nép reggelre megtudta Diomedes szökését, így a karafa palota került sorra. A herceg brávói azonban résen voltak, az ablakokból fegyvertűzzel árasztották a tömeget. Mazzaniello ide sietett, erre felé is leadtak néhány lövést. Ez újabb véregzéshez vezetett. A tömeg halált követelt valamennyi karafára. Diomedes unokaöccse egy utcalányhoz menekült, hatalmas jutalom ellenében kért menedéket tőle. Ám amikor a tömeg közeledett, a lány megrettent, kikiáltott az ablakon, nála bújik az egyik herceg. Giuseppe Carafa 20 000 aranyváltságot ígért életéért, de a tömeg nem hallgatott rá. Földre teperték, fejét verték, sorsa nem volt véletlen, nem érte vakon a büntetés. Egy krónika író mondta róla. Nem tudta fékezni indulatait, könnyen ragadtatta magát gyilkosságra és egyéb szörnyű tettekre. A legalantosabb kalandorokkal szövetkezett, akik az ő védelme alatt követhették el nagyszámú bűneiket, anélkül, hogy retegnünk kellett volna, hiszen mindannyian Giuseppe Carafa védő szárnyai alatt álltak. Carafa volt az első főúr, akinek fejét rátűzték a lándzsa végre. Néhány óra múlva 17 őgróf és herceg feje körül hullámzott a tömeg. Diomedesnek nem találtak nyomára. De elterjedt a hír. Az ágosta rendieknél rejtett el drágasságait. A tömeg megrohant a zárdát, s valóban hatalmas értékű ezüstöt, szőnyeget, drágaságokat találtak. Mazzaniello parancsára mindezt a piasztére vitték, ahol rögtönzött árverésen keltek le a drágasságok. Az ezüstöt raktárba vitette a felkelés későbbi céljaira. A második éjszaka leple alatt felhúzta horgonyát egy spanyol őrhajó, vitte haza az alkirály sürgető üzenetét, küldjenek segítséget, mentsék, ami még Nápolyban menthető. Nápoly, ez az óriási város teljesen a felkelők kezében volt. Mazzaniello népét 150 000-re becsülték. A néptengeréből csak a 3 erődítmény, a Castel Nuovo, a Castel Dell'Ovo és a Castel Sant'Elmo emelkedett ki. Itt még lengtek a katolikus felség lobogói. De egyetlen ágyú sem szólalt meg a bástyákon, bár a 3 várból szét lehetett volna rombolni a várost. Közben folytak a bizalmas tárgyalások. Az alkirály végül belement abba a feltételbe, hogy fogadja Mazzaniellót, de nem a várban, hanem az alkirály palotában. Időközben Genonino segítségével megkezdődött a fegyveres nép hadirendbe sorolása. 150 kompánia élére hadnagyok kerültek. Minden fegyveresnek Mazzaniello a nép kapitánya parancsolt. A milíciák körbevették a palotát, melynek pincéjéből a palota udvarra áradt ki az alkirály népe. Testőrök, gyalogosok, fegyveres palotaszolgák. Az alkirály hintóban lovasságának fedezete mellett érkezett a várból a palotába, s menten helyreállította a merev szertartás rendet. Masaniello ezüst brokkát köntöst vett magára, fehér tollas kalapot hordott, oldalára drága mívű kardot kötött. Mielőtt belépett a palotába, díszszemlét rendezett, trombita szóra elvonultak előtte a népi kompániák. A palota számára varázslók világa volt. A lépcsőhajlásokban alabárdosok, brokkátok, szobrok, festett mennyezetű termek. Mindennek a parádinak az volt a célja, hogy a halász megrettenjen, belássa a vakmerőségének súlyát. Így minden etikett szerint történt. Masaniello féltédre ereszkedett, Arcos hercege felemelte. Kinyitották az erkély nagyajtaját, s az alkirály kérésére együtt mutatkoztak a nép előtt, mely vége láthatatlan tömegben hullámzott le a tengerig. Az alkirály felolvasta a nép és a hatalom közötti szerződés egyes pontjait. Masaniello ezeket elfogadta. Arcos erre aranyláncot akasztott Masaniello nyakába, ezzel adva tudtára, hogy elismeri vezérkapitánynak, majd ő maga kísérte ki vendégét egészen a palota kijáratáig. A tribún volt a városura. Hivatalát úgy rendezte be, hogy mindenki láthassa, mit csinál. Szegényes háza elé deszkákból emelvényt ácsoltatott, ezen ült naphosszat, itt hozta rendeleteit. Rettegett a méregtől, így mindennapi tápláléka nem volt más, mint otthoni borába áztatott kenyér. Ettől s az álmatlanságtól erősen legyengült az egyszerű élethez szokott halász. Többször elájult, néha delirált. Munkája közrend megszilárdítására irányult, az elmúlt napok tapasztalatai alapján meg akarta tisztítani a várost a főurak zsoldjában álló fegyveresektől. E brávók ellen indított, írtó hadjáratot, s minthogy közülük sokan barátcsuhát vettek magukra, átfésültett a kolostorokat is. Törvényeket diktált. Ezek megremegtették Nápoly feudális rendjét, a toszkán városa kisnépének régi győzelmeire emlékeztettek. Legnagyobb örömmel ünnepelték azt a dekrétumot, amely megfosztotta a nemességet minden előjogától, megvonta tőlük a városi polgárjogot, kitiltotta bárokat Nápolyból. A forradalom több mint egy hete tartott, az egyenség után csillapodni kezdett az első napok feszültsége. A főurak látszólag eltűntek. A polgárok bezárkoztak házaiba, várva az idők változását. Az alkirály szabadon közlekedhetett a palota és a Castel Nuovo között. A művészek céhe volt az első, mely a nép kapitányhoz csatlakozott, elismerte Nápoly urának, felajánlotta segítségét. Masaniello támogatására szervezet alakult belőlük, a Halál Társasága címén, és ehhez csatlakoztak Nápoly olasz festői. Az egyesség ünneplésére Szent Januáris templomában került sor. A megállapodáshoz híven az alkirály csak egyetlen tanácsos a kísérletében jelent meg, aki olvasni kezdte a dekrétumot. Lényeg az volt, hogy az alkirály megerősíti Nápoly népének minden korábbi kiváltságát, eltörli az utolsó század minden új adóját, s minden olyan tettért, amit e napokban követtek el, büntetlenséget biztosít. Még hallgatta a jogászi szöveget, Masaniello nyugtalankodni kezdett. Nem ismerte ki magát a szavak cirádái között. Többször beleszólt. Majd amikor elérkeztek az okirat végéhez, vetközni kezdett a templom közepén. Ledobta palástját, diszköntösét, hogy csak durva halász ingében álljon a tömeg előtt. Így jelezte, le akarja vetni minden méltóságát, visszaöl bárkájába, kiveti hálóját. Az érsek megakadályozta ebben, átölelte, felhangzott a bíboros szájából a tedeum. Megszólaltak az ágyuk. Nápoly összes harangjai kongani kezdtek a kibékülés ünnepére. A nép hálája jeléül palotát szavazott meg Masaniellónak, kunyhője közelében kerestek építésre megfelelő teret. Mint hogy hozzá hasonló szegények tájéka volt a környék, a tribún oly hatalmas palotát akart emeltetni, amelyben az egész vidék népe benne lakhatik. A nagy mű így azzal kezdődött, hogy kömvesek tucatjával verték szét a vályog falu házakat. Lemondását a nép nem fogadt el, visszakísértre, tribunusi emelvényére. E napok története azt mutatja, Masaniello ideg állapota egyre romlott, és Genoinio befolyása sem tudott már érvényesülni. Hiszékenységét, Adakozó készségét elsősorban a nápolyi örömlányok használták ki, kezükbe került a palotákból előkerült sok drágaság, ékszer, arany. Közben folytatódtak a sommás ítélkezések. Elegendő volt egyszerű gyanú arra, hogy valaki a főurak szolgáltában áll. Épp úgy fejét vették, mint hogy elpusztították a főúri arcképeket is, amelyeket a palotákban találtak meg. Ha elinalt a herceg, lándzsa végre tűzték a vászon fejet. A főutca torkolatában állt az akasztófa, és a piasztérhez vezető úton a lándzsákra tűzött fejek terjesztették a hullaszagot. Genoino megrettent az űrzavartól, az orkán, amelyet felkavart, túlnőtt elképzelésein. Visszahúzódott Masaniellótól jelezve, hogy ami most történik, azért már nem vállalja a felelősséget. Érintkezik pedig éppet az alkirállyal, jutalom s büntetlenség ellenében vállalkozott arra, hogy leszámol a tribunnal. Úgy egyeztek meg, a karmeliták nagymiséje után végeznek a népkapitányával. Filomarino bíboros mondta misét, utána Masaniello keresztel kezében felment a szószékre, és onnan szólt a néphez, amelynek, mint mondta, elvesztette kegyét. Nélkülözésektől sovány teste, a lélek gyötrelmétől torzult arconásai megdöbbentették a templomos zsúfolásig megtörtő népet, míg a karmelita atyák igyekeztek a szószékről lecsalogatni a tribunt. Masaniello félájulta támolygott le. A barátok cellát nyitottak meg számára, lefektették, menten elaludt. A kolostor hátsó kapujánál már akkor az alkirály 9 felbérelt orgyilkosa várakozott. Masaniello felriadt, ki akar rohan a cellából. A Carmine kapujában 5 pisztolyból érte egyszerre golyó. Egy ember a tömegből odaruhant, és még a vergődőnek levágta fejét. Éljen a spanyol király! Kiáltotta, felmutatta Masaniello véres fejét a tömegnek. A nép megrettent, a hír szétszaladt, senki sem mozdult, a brávók büntetlenül térhettek vissza az alkirályi palotába, hogy átvegyék vérdíjukat. De a nép kompániái továbbra is fegyverben álltak, s így kétséges volt a diadal. Filomarino a palotába sietett a hír hallatára, kényszerített az alkirályt arra, jelenjék meg a székesegyházban, a nép színe előtt, és erősítse meg a kiadott szabadságlevelet. Így a nagy templomban Arcos hercege hitet tett az utolsó napok összes szabadság jogaira. Bűnbocsátot hirdetett, és ebből csak Masaniello sógorát rekesztette ki. Harmadnapra az alkirály rendeletére felemelték a kenyér árát. Újra lángra lobbant Masaniello felkelésének parazsa, a nép megkereste holttestét, a törzset és fejet összeöltötték, vezérruhába öltöztették, kezébe kormánybotot tettek, így kísérte 40 000 ember égő gyertyákkal a karmelita templomba. A menet élén az érsek parancsára 400 pap haladt. Az úton két oldalon fegyveres népkompániák álltak, amikor Masaniello koporsója elhaladt, tiszteletük jelőjül leengedték fegyverüket. Kriptájára ezt írták sír feliratul, a leghűségesebb nápolyi nép elöljárója és fő prefektusa. A hétvégére kiderült, az alkirály csak azokat az adókat s vámokat törölt el, amelyeket még nem adott bérbe előzőleg. A bérlők semmisnek mondták a kedvezményeket, s odúikból újra előszivárogtak a gyűlölt adószedők. Váratlan fordulat következett be. A nép új vezért választott. Valaki bedobta tömegbe az egyik legbátrabb lovagnak, Massa hercegének nevét. A tömeg oda özönlött, a megkímélt Massa palotához arra kérte Don Francescót, vegy át Masaniello elárult örökét. A herceg szabadkozott, de a helyzet fenyegetővé vált, így felesége könyörgésére, bár eléggé kedvetlenül vállalta Nápoly felett a vezetést. Amikor a tömeg ezt meghallotta, öröm újongásban tört ki. Kinyitották a palota kapuit, Massa kiadta pincének minden borát. Utána búcsút vett feleségétől, akit a palotánál biztosabb kolostorba küldött, parancsot adott sereglésre a népkompániáknak, s maga módján igyekezett megmenteni a helyzetet.